A kormány elküldte alternatív javaslatait az IMF-nek, akár a költségvetés főszámai is változhatnak. Részlegesen regionális nyelv lett a magyar Kárpátalján, magyarul is lehet ügyintézni Beregszászon. Elindult a magyari.sk honlap, fontos tények magyarokról, szlovákoknak. 76 évesen ugrott ki a repülőből, 6 spirált forgott az egykori válogatott ejtőernyős. A híradót látják, jó estét kívánok! Elküldte a kormány az Európai Bizottságnak és a Valuta Alapnak az alternatív javaslatait tartalmazó levelet. Varga Mihály miniszter szerint akár a költségvetés főszámai is változhatnak, de részleteket a kormány javaslatairól egyelőre nem árult el.
Szerda reggel adták postára a magyar kormány levelét az Európai Bizottságnak és a Nemzetközi Valuta Alapnak. A tárgyalásokért felelős miniszter a kormányülés szünetében a híradónak azt mondta, ebben leírták, hogy a kormány milyen lépéseket tenne az IMF megállapodás érdekében.
A levélben egy gazdaságpolitikai véleményt írtunk le, ahogy a magyar kormány látja a folyamatokat, tettünk arra vonatkozóan javaslatokat, hogy mi hol tudnánk esetleg ezen módosítani. Itt különös tekintettel mondjuk a költségvetés, az államháztartást érintő kérdésekre, és végül pedig csatoltunk olyan mellékleteket, ami a magyar kormány által az elmúlt 2 évben végrehajtott intézkedéseket tartalmazza.
A miniszter azt mondta, végig kell vinni a munkahelyvédelmi akciótervet, de ha kell, a kormány kész finomítani rajta. Varga Mihály szerint már a jövő héten eldőlhet, mikor érkezik vissza Budapestre a tárgyaló delegáció.
Az elmúlt másfél évben 55 milliárd forint érkezett vissza Magyarországra az úgynevezett adóamnesztiának köszönhetően. Ha valaki évvégéig hazautalja a külföldről származó offshore cégében vagy külföldi bankszámlán tartott pénzét, és megfizeti a 10%-os adót, akkor a vagyon eredetét sem az adóhatóság, sem az igazságszolgáltatás nem vizsgálhatja.
Ciprus, Málta, Panama, Dominika, Libéria vagy a Kajmán-szigetek. Ezek a legnépszerűbb adóparadicsomok, ahová nagyon sok pénz áramlik, például Magyarországról is. Becslések szerint a külföldön rejtegetett befektetések az elmúlt 3 év alatt megduplázódtak. Már elérik a 2000 milliárd forintot.
A legtöbb pénz 2008. októberében áramlott ki Magyarországról, amikor a gazdasági válság miatt fennállt az államcsőd veszélye. Akkoriban 1-2 nap alatt 120 milliárd forintot vittek ki az országból. Nagyjából annyit, amennyi tranzakciós adóbevételre számít a kormány a Magyar Nemzeti Banktól jövőre. Ezt követően 2009-ben adóamnesztiát hirdettek, hogy a kivitt milliárdok nagy része visszajöjjön. Ám az akció nem volt sikeres.
Mára változott a helyzet. A 2011-ben meghirdetett újabb amnesztia eredményeként már több mint 55 milliárd forintot hoztak haza külföldről. Ezután 2011-ben 2,9 milliárd forint, 2012 első 7 hónapjában pedig 2,6 milliárd forint adót fizettek be.
Biztonságban érezhetik magukat azok, akik az összegeiket hazahozzák, illetve nagyon alacsony adókulcsok vannak jelenleg Magyarországon.
Az adó tanácsadó szerint leginkább ezeknek köszönhető, hogy a korábban kivitt pénzeket most visszahozzák és már itthon fektetik be. A szakértő azt mondja, bár már csak 3,5 hónap van az amnesztiából, még nagyon sok pénzt vissza lehet hozni.
Egyértelműen szükség lenne kommunikálni azt, hogy a későbbiekben már adóamnesztiára nem lehet számítani. Így ez az utolsó akció, egy last minute akció tulajdonképpen.
Az adóhatóság az amnesztia lejárta után nagyon szigorúan bünteti majd azt, aki offshore cégben éveken keresztül parkoltatja pénzét, és később abból költekezik itthon.
2012. december 31-én lejár az adóamnesztia. Ha valaki ezt követően vesz úgy egy ingatlant, hogy a jövedelemmel nem tud elszámolni, az számíthat arra, hogy az adóhatóság meg fogja állapítani magát az adóhiányt, a be nem fizetett adót, adóbírságot fog kiszabni, és megállapítja a késedelmi pótlékot is.
Ez akár több százmillió forint is lehet majd.
Részlegesen regionális nyelv lett a magyar nyelv a beregszászi járásban. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Beregszász polgármestere történelminek nevezte a tanács döntését. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azonban elégedetlen. Az ő javaslatuk az lett volna, hogy a testület teljes egészében és ne csak részlegesen szavazza meg a magyar nyelv regionális státusra emelését Kárpátalja egyetlen magyar többségű járásában.
A járási tanács határozatait hamarosan két nyelven, ukránul és magyarul is közzé kell tenni Beregszászban. Emellett ukránul és magyarul készülnek majd a hivatalos nyomtatványok, űrlapok, pecsétek és feliratok is. Ezt tartalmazza a tanács döntése.
Mi olyan határozatot fogadtunk el, ami azt irányoz elő, hogy ezen túl szinkron tolmácsoláson keresztül fogjuk vezetni a járási tanács ülését. Az állami nyelven és a regionális nyelven lesznek publikálva minden egyes határozat.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azonban elégedetlen a határozattal. Szerintük a döntés fő hiányossága az, hogy nem mondja ki a magyar regionális nyelv Kárpátalján. Ha kimondaná, akkor a hivatalokban az ügyintézőknek kötelező lenne megtanulni magyarul, így viszont nem, állítja a KMKSZ elnöke.
Az, ami többé-kevésbé már létezik, azt nagy csinadrantával kihirdetik, mint eredményt. A nehezebb dolgokat, például azt, hogy beszéljenek ezekbe a közigazgatási egységekbe a csinovnyikok magyarul, azt meg nem.
A döntést a járási tanácsban a kormánypárti és velük koalícióban lévő Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviselői szavazták meg. A KMKSZ véleménye szerint a kormánytöbbség szándéka az, hogy csak az orosz legyen regionális nyelv Ukrajnában.
Magyarokról szóló szlovák nyelvű weboldal indult Szlovákiában. A kezdeményezés célja, hogy a magyarok történelmével, hagyományaival, ismert személyiségeivel, kiadványaival szlovák nyelven is megismertesse az olvasót, és ilyen módon bontsa le a kommunikációs akadályokat magyarok és szlovákok között.
Mától hivatalosan is elérhető a magyari.sk honlap. Szlovák nyelven szól a magyarokról. A célja, hogy a szlovák többség jobban megismeri a magyar kisebbség életét. Folyamatosan tapasztalom, mennyire nem tudunk egymásról, és egy ilyen portál segítheti a tájékozódást, mondja az újságíró. A szlovákiai magyarok kerekasztalának szóvivője szerint az előítéleteket szeretnék lebontani, párbeszédet indítani a két közösség között. Tokár Géza úgy vélte, fontos, hogy a szlovák többség lássa, miképpen is vélekednek a magyarok az egyes őket érintő kérdésekről.
A szlovák nyilvánosság valójában igen keveset tud a magyar közösségben zajló kommunikációról, sőt, hát ami még szomorúbb, hogyha valaki esetleg többet is szeretne tudni, egyszerűen nem tudja, hol megtalálni ezeket az információkat szlovák nyelven.
A portál három részből áll.
Komoly tudományos dokumentumoktól kezdve a kérdés-válasz szekción keresztül, ahogy az aktuális politikai vagy a régebbi történelmi kérdésekre válaszolunk, elsősorban az olvasók kérdéseire, egészen a magazin részig, amely viszont ilyen könnyedebb részként jelenik meg.
Petőc Kálmán volt nagykövet és emberjogi szakértő elmondta, a szlovák közösség nem nyitott a magyar kérdések iránt. A bemutatón mindössze egy szlovák újságíró jelent meg.
Képregényből tanulás és iskolaújság szerkesztés a magyar órákon többek között ilyen változásokat is tartalmaz az új szakiskolai kerettanterv. De alig lesz feleltetés vagy dolgozatírás. A tanulók felkészültségét ehelyett az órai munkájuk alapján értékelik. A tanterv kidolgozói szerint a szakiskolákban teljesen más módszerekkel és más elvárásokkal kell tanítani, mint a gimnáziumokban.
Homírosz Iliászát tanulják ezek a kaposvári szakiskolások. Igaz, egyelőre nem képregényből olvasnak, és csak órák után szerkeszthetnek iskolaújságot. Tanáraik megpróbálnak minél kreatívabb órákat tartani.
Nálunk sem az irodalom történetet tanítjuk, ahogy már az ajánlás bent van, hanem egy adott műnek a feldolgozása során a diákok saját élményeiket mondják el.
A diákok azt mondják, hogy az ilyen órákon több kedvük van a tanuláshoz.
Sokkal jobb az, hogyha játékos órák vannak, mert így élvezzük is ezeket, jobb a kedvünk.
Tudni fogjátok, hogy hányos.
Ebben a fővárosi szakiskolában már most sem csak a hagyományos számonkérési rendszer működik. Ezek a diákok éppen gyakorlati szakácsvizsgát tesznek. Azt mondják, nehéz elképzelni, hogy nem lesz dolgozatírás.
Nyilván nem fognak annyi stresszelni, de hát valahogy számon kell kérni, hogy tudják ezt elméletben, úgyhogy ezt nem tudom, hogy fog alapulni.
A tanórán végig figyelek.
A tanároknak a következő tanévig egy teljesen új rendszerre kell átállniuk.
A jó pedagógus bármilyen programot meg tud eredményesen valósítani, csak a módszertant kell neki megmutatni, hogy hogyan kell ezt végrehajtani.
Az új kerettantervet kidolgozó intézet szerint éppen ezért 4000 szakiskolai tanár megy továbbképzésre.
Egy személyre szabott program, ahol minden gyerekre oda kell figyelni, és a gyerek fejlődés üteméhez igazítani a feladatokat, és az értékelésnek egy sokkal színesebb és változatosabb módszereit alkalmazni, mint hogy akkor rögtön elégtelennel, vagy esetleg bukással büntetni a diákokat.
Az intézet szerint azonban teljesen nem szűnik majd meg a hagyományos számonkérés és értékelés sem. Ezek használatát a pedagógusokra bízzák majd.
A székesség történetét, hagyományait ismerteti az a tankönyv, amely a napokban jelent meg Csíkszeredában. Szerzői azt remélik, ezáltal a diákok még jobban ragaszkodnak szülőföldjükhöz és erősödik identitás tudatuk.
Találgatják a fiatalok, mit tartalmazhat a tankönyv. Ez az első kiadvány, amely a székelység történetének oktatásához használható.
Nagyon szeretném, hogy megtudni azt, hogy kik voltak igazából az őseink, honnan jöttek, és hogy milyen céllal.
A kötet az őskortól kezdődően a székelység letelepedésén át napjainkig tárgyalja a népcsoport történetét.
Székelység eredete, hogy mit ért el a székelység egy adott környezetben, meg világban, hogy milyen királyaink voltak, meg azoknak a tettei.
A könyvet történészek, gyakorló történelem tanárok szerkesztették a Magyar Tudományos Akadémia irányelveinek megfelelően.
A tankönyvnek jellegéből adódóan az elsődleges célcsoportja az a 6.-7. osztályos korosztály, akinek íródott, viszont mi szeretjük azt hinni, hogy ez a tankönyv ez tulajdonképpen egy családi tankönyv.
Erdélyben az általános iskolások választható tantárgyként tanulhatják a székelység történetét. A Hargita és Kovászna megye tanácsa támogatásával kiadott tankönyvet egész Székelyföldön lehet majd kapni.
A mi atyánk az anyanyelven a legszebb, ezt mondja a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostor egyetlen lakója, templomigazgatója. A 92 éves szerzetes többek között ezért nyújtotta be magyar állampolgársági kérelmét. Magyarország csíkszeredai főkonzulja személyesen ment el Gyergyószárhegyre, hogy átvegye Ferenc Ervin atya okiratait.
Születés anyakönyvi kivonat, 1920 május.
Magyar címerés.
Ervin atya a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostor házfőnöke. Márton Áron püspök szentelte pappá 1943-ban. A főkonzul szerint példakép, aki erőt adhat sokak számára.
Ennyi éven keresztül megőrizte keresztény hitét, magyar kultúráját, magyar nemzeti hovatartozását. Ez nagyon sok ember számára példa lehet, és ezt a példát szerettük volna elismerni. Szeretük volna neki megköszönni, hogy itt van, velünk van, és hát őrködik az értékek felett.
Ferenc Ervin atya 92 éves, háromszor tartóztatta le a Securitate, 13 évig ült román börtönökben. Kétszer halálra ítélték, majd változtatták életfogytiglanra a büntetését. 70 év után szeretné visszakapni magyar állampolgárságát.
Azért tartom fontosnak, mert a magyar állam, az anya állam elismeri azt, hogy én születésemtől fogva magyar voltam, magyar kultúrát ismerek, más kultúrákat is ismerek, de a magyar kultúra számomra, a magyar mi atyánk a legfontosabb számomra.
Ervin atya jövőre tartja a Rubin miséjét, ami azt jelenti, hogy 70 éve szolgál papként. A misét már magyar állampolgárként celebrálhatja, hiszen gyorsított eljárásban másfél hónap múlva átveheti az okmányait.
Halálos vadászbaleset történt Püspökladány közelében. Az áldozat az aratást ellenőrző földtulajdonos. A vadász azt hitte, hogy vaddisznó menekül a kombájn előtt.
Püspökladányi kukoricásnál történt a baleset kedden este. A helyszínelők egész éjjel dolgoztak, egy kombájnnal világítottak nekik. Az áldozat a terület tulajdonosa volt. A férfi szét akart nézni az aratás után a területen, amikor a halálos lövés érte. A vadász azt hitte, hogy egy vaddisznó menekül a kombájn előtt.
Nem látszott ez az ember csak derékig, és így nyilván könnyebben össze lehet téveszteni az embert egy vaddal, különösen már oszlátlási viszonyok között.
A Hajdú-Bihar megyei vadászkamara titkára szerint a szigorú szabályok pont az ilyen esetek elkerülésére vannak. A vadász pedig megszegte ezeket.
Csak akkor adhatunk le a vadra lövést, hogyha
meggyőződtünk arról, hogy az olyan fajú, ivarú és minőségű, mint amilyenre engedélyünk van, akkor ez nem következik be, mert akkor előbb a kereső távcsövet veszi föl, és azzal nyilván látta volna, hogy ott egy ember áll.
Úgy tudjuk, a tragédiát okozó férfi gyakorlott vadász már 30 éve járja az erdőt. Kerestük a helyi vadásztársaság illetékeseit is. Ők azonban azt mondták, amíg a rendőrségi vizsgálat le nem zárul, nem nyilatkoznak a balesetről. A vadász kihallgatásakor beismertetett itt, engedéllyel tartott fegyverét lefoglalták. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó veszélyeztetés gyanújával indított eljárást.
Egy héten belül újabb halálos medvetámadás történt Romániában. Reggel egy 64 éves férfit találtak holtan, néhány kilométerre a szombati medvetámadások helyszínétől. A hatóságok a nyomokból arra következtettek, hogy orvadászat okozta a balesetet. A széttépet holttest mellett egy csapdát találtak, amiből azt feltételezik, hogy a csapda fogságában vergődő, sérült medve szabadult ki és ölte meg a férfit. A Bucsecs-hegység közelében fekvő Morojény településen jelenleg több mint 30 csendőr járőrözik, hogy megvédje a lakosságot a továbbra is szabadon lévő sebzett állattól. Amerikai internetes boltokban árusítják Elena Ceausescu doktori disszertációjának másolatát. A hírhet kommunista diktátor felesége 4 osztályt végzett, mégis kémiai doktori címet szerzett, sőt később már akadémikusként emlegették. A Bukaresti Tudományos Akadémia elnöke a román akadémiai élet legnagyobb csalásának nevezte a dolgozatot.
Ezt a könyvet szinte soha nem kölcsönzik, mutatja a Bukaresti Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa Elena Ceausescu doktori disszertációját. Romániában nem túl népszerű, amerikai internetes könyvesboltokban azonban igen. Néhol 60 dollárt is megadnak érte. Tudományos szempontból a dolgozat kutatásai ma is aktuálisak, mondja a szakember, hisz nem a román államfő felesége írta. Ez a disszertáció értékes, mert akik írták, tudták, hogy Elenának készülés jó kell legyen. Elena Ceausescu azért kapta meg az egyetemtől a doktori címet, mert férje államelnök lett. Attól kezdve a világhírű tudós, akadémikus, doktor és mérnök Elena Ceausescu formulával kellett őt emlegetni, magyarázza a történész. Elena Ceausescu valójában 4 általános iskolai osztályt végzett, de mivel politikai szerepre is vágyott, önigazolásul gyűjtötte a címeket és kitüntetéseket, magyarázzák a történészek. A román akadémiai élet legnagyobb csalásának nevezhető ez a dolgozat, mivel nem a hivatalos szerzője végezte el a kutatásokat, hanem a Központi Kémiai Intézet munkatársai. Sőt, a dolgozat egy részét külföldön írták meg. Az írás ugyanis egy olyan felszerelés használatát említi, ami akkor Romániában nem létezett, magyarázza a Román Tudományos Akadémia elnöke. A dolgozatot mégsem minősítették plágiumnak, mert a szerzői jogot sosem vitatták el tőle. A szerzőket Elena Ceausescu magas beosztásokkal jutalmazta.
Mária Teréziáról írt operát egy osztrák zeneszerző. A darab történelmi eseményekre épül és bemutatja a magyar királynő magánéletét is. Az ősbemutatót októberben Pozsonyban tartják. Az opera dallamaiból ízelítőt először a bécsi magyar nagykövetség közönsége hallhatott.
Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc szerelmi duettjét adják elő a bécsi magyar nagykövetségen. A zeneszerző szerint Mária Teréziát mindenki ismeri Közép-Európában, hisz az uralkodó hidakat épített országai és népei közé. Ezért írta meg az operát. Mária Terézia egy híres történelmi személyiség, akinek Ausztriában nagyon pozitív a megítélése. Többek között az iskolában, az oktatásban végrehajtott reformjai miatt, mondja a zeneszerző. Az operából elsőként a bécsi magyar nagykövetségen mutattak be részleteket. A helyszín jelképes. Az épületet Mária Terézia hálából adományozta a magyaroknak, amiért életüket és vérüket ajánlották a királynőért. A termeket az uralkodóról készült képek díszítik.
Az a terem, ahol most állunk, tehát a nagyköveti dolgozószoba, az pedig különlegesen értékes, hiszen itt van Malbercsnek a freskója, egy különleges darab.
Az opera világpremiérjét októberben a Szlovák Nemzeti Színházban tartják, a magyarországi bemutató pedig a szegedi Ármel Opera versenyen lesz.
Egy eredeti velencei gondola kötött ki Budapesten. A 71 éves olasz evezős és kísérője pénteken indult Bécsből. Csaknem 300 kilométert tettek meg, hogy pénzt gyűjtsenek a leukémiával kapcsolatos kutatásokra.
Múlt pénteken indult el Bécsből ez az eredeti velencei gondola. Híres tulajdonosa Vittorio Orio 71 évesen tette meg a 300 kilométeres utat. Azt mondta, sokkal nehezebb a Dunán gondolázni, mint Velencében. Ott nincs ekkora szél, csak a tenger hullámzását kell megszokni. Utamhoz a Sisi filmek adták az ötletet. Amikor láttam, akkor döntöttem el, hogy megteszem a Bécs-Budapest utat, mondta a férfi. A gondolás 3 éve készült erre az útra, amelynek hosszúsága rekordnak számít. Nem csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a dunamenti népek szorosabb együttműködésére lenne szükség, támogatókat is szeretne találni egy intézetnek, amely a leukémia gyógymódját kutatja. Egy újságíró volt az útitársa, ő dokumentálta az utazást. A legizgalmasabb a Bősi erőműnél volt. Hatalmas volt a szél, a hajó szinte irányíthatatlanná vált. Az izgalmakon kívül rengeteg élménnyel is gazdagodtunk, mondta Tullio Cardona. A 6 napos utazásról könyv és film is készül majd, hogy ezzel is népszerűsítsék a gondolákat, amelyeket a világörökség részévé tennének.
Kiugrott egy repülőgépből egy 76 éves férfi. Horváth István 40 éve válogatott ejtőernyős volt. Most a legidősebb ugrás rekordját döntötte meg. 6 spirált teljesített, ezzel feladta a leckét a fiataloknak is.
Az 1970 évi világbajnokságnak a stílus gyakorlatát szeretném megismételni.
Horváth István akkoriban az ejtőernyős válogatott tagja volt. Úgy érzi, 42 évvel később is van olyan formában, mint akkor. Most társaival együtt 20 percnyi repülés után érte el a 4500 méteres magasságot, ahol kiugrottak. Horváth István több mint 1800-szor ugrott ejtőernyővel. Mostani kísérlete is úgy sikerült, ahogy szerette volna, mondja az oktatója.
A normál tandem utasokkal általában ez a fajta forgás nem hajtható végre, hiszen ők nem olyan gyakorlottak, mint az István volt, és a múltból merítkezve tulajdonképpen nagyon jól meg tudtuk forgatni ezt a 6 spirált.
Megvan mindenki? Fogjatok össze!
Közben Kaposújlakon már gőzerővel készülnek az újabb rekorddöntésre. A hétvégére egy 46 fős összekapaszkodott alakzatot akarnak formálni a levegőben. Az eddigi magyar csúcs 45 fő volt.
210 éve született Kossuth Lajos, a reformkori politikus tiszteletére szülőfalujában, Monokon ünnepi szentmisét tartottak és kiállítást rendeztek szülőházában. A Budapesti Nemzeti Múzeumban bemutatták a politikus kedvenc sakkészletét is.
Fehér cérnakesztyűben óvatosan lépkedtek Kossuth Lajos egykori sakkfiguráival magyar sakknagymesterek.
Óriási dolog volt az, hogy tényleg, hogy mondjuk egy ilyen erekét megfoghattam, és legalábbis úgy érzem, hogy Kossuth Lajos szellemét, lelkét megidézhettük a sakkon keresztül.
A könyvalakra hasonlító bőrrel bevont sakktábla is része annak a kiállításnak, amelyen korábban még nem látott Kossuth erekjéket mutatnak be.
Ez a tárgykészlet itt most megjelenik ebben a különleges környezetben, és segít abba, hogy emlékezzünk.
A tárlatnak helyet adó Nemzeti Múzeum a Magyar Rádióval közösen emlékezik Kossuth Lajos születésének 210. évfordulójára.
1000 számra vannak ilyen tárgyak, amelyek állítólag Kossuth-tal találkoztak, de ha valakinek ilyen története van, ilyen tárgya az van, mondja el nekünk, árulja el, mondja el a történetét, a történelem így tud élő maradni. Így találtunk egymásra a Nemzeti Múzeum és a Magyar Rádió.
Az évfordulóra emlékeztek a Borsod megyei Monokon és Kossuth Lajos szülőfalujában.
Mi elsősorban magyaroknak érezzük magunkat, és utána vagyunk csak kosútok. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a Kossuth család tagjai vagyunk, a Kossuth leszármazottak vagyunk.
Kossuth Lajos volt az első felelős magyar kormány pénzügyminisztere, majd a Honvédelmi Bizottmány elnöke, később pedig Magyarország kormányzója. Az ő nevéhez fűződik egyebek mellett az első magyar papírpénz is. A reformkori politikus 1894-ben Torinóban halt meg, 92 évesen.
Nemzetközi építészeti díjat nyert a Közmédia Székháza. A European Property Awards idei pályázatán Magyarország legjobb középülete kategóriában győzött az MTVA gyártóbázisa. Az indoklás szerint a modern épület maximálisan megfelel a funkciónak és a gazdaságossági elvárásoknak. A díjat Londonban szeptember végén veheti át a fejlesztő cég. A Híradót látták. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Nekünk, nőknek kiemelten fontos a húgyutak egészségének megőrzése. Tudok valamit, ami ebben segíthet. A megújult Valorin Almax a Cystikrén kivonatnak köszönhetően kétszer koncentráltabb tőzegáfonya tartalommal rendelkezik. Így már napi egy tabletta elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaz a húgyutak egészséges működéséhez. Valorin Almax. A húgyutak egészségéért.
17. Kossuth toborzó Cegléden a Szabadság téren szeptember 21-22-23-án. Részletes programok a www.kossuthtoborzó.hu oldalon.